Most úgy döntöttünk a kedves Uti társammal, hogy folytatjuk a közös evangéliumolvasást és evangéliumi beszélgetést. Elsősorban a magunk kedvéért, hogy mi még jobban elmélyüljünk az igazság ismeretében, még több erőt, még több bátorságot merítsünk. És másodszorban azokért is, akik kíváncsiak az igazságra, arra az igazságra, ami Krisztus szerint igazság volt, evangélium volt. Talán van, aki itt csatlakozik a beszélgetéshez, az evangéliumi beszélgetéshez, a hallgatáshoz. Nem hallotta az első sorozatot, a Máté evangéliumát. Azok számára elmondjuk, hogy az evangélium valójában mit jelent? Minek a jelentése? Miért lehet szüksége valakinek az evangéliumra? Miért adatott az embernek evangélium? Egyáltalán kezdjük azzal, hogy mi az, hogy evangélium, miért van értelme ezt olvasni vagy megismerni. Legyik neked valami?
Hát az evangélium az azt jelenti, hogy örömhír, és az örömhír az, hogy Jézus Krisztus eljött emberi testben, tanított, átadta az élet igéjét, és ami a legfontosabb, hogy vállalta a kereszthalált, a bűneinket felvitte a keresztre, és az ő vérében megmosakodhatunk, az ő vérében lemoshassuk a bűneinket, és örök életet nyerhetünk, ami az életnek a lényeg, az örök élet a Teremtő Atyánkkal és a megváltónkkal, a Jézus Krisztussal.
Pál azt mondta, hogy ha valaki nyelveken szól közületek, valaki legyen mellett, aki megmagyarázza. Most legyik-e például nyelveken szólt, mert olyan terminusokat használt, amelyet nem biztos, hogy ért minden laikus. Mert hogyha valaki szó szerint veszi azt, hogy Jézusnak a vérében megmosakodni, hogy lemossa a mi bűneinket és felvitte a bűneinket a keresztre, nyilván ebből semmit nem fog megérteni, maximum csak annyit, hogy hogy igen, kanibálok vagyunk, vagy el vagyunk szállva, vallásos, bigott vallásos emberek vagyunk, holott ugye nem gyakorlunk semmilyenféle vallást, egyszerűen olvassuk az evangéliumot, megtölt az minket erővel, bölcsességgel, és hálásak vagyunk érte. Mint a Ledike is mondta, az örömhír az, hogy ugye az evangéliumnak a jelentése az, hogy örömhír, és az gyakorlatilag, hogy Isten elküldte az tökéletes embert, ugye, mert az első tökéletes ember az elbukott. Ádám elbukott. Éva után ment és elbukott. Ettek együtt arról a bizonyos fáról, és elbuktak. És akkor ezért úgy is nevezik Jézust, hogy ő a tökéletes Ádám, a megújított, a második Ádám, igen, aki tökéletes, aki már nem bukott el, aki már nem engedelmeskedett Évának, nem dőlt be a kísértéseknek, ezért ő képes volt megmutatni számunkra az élet útját.
Nem az érzéki, testi Ádám, hanem a megelevenítő, lelket adó Ádám. Így is ír Jézus Krisztusról az evangélium.
Igen, tehát a megelevenítő, lelket adó. Tehát az a kérdés, hogy miért beszélünk mi életről, tehát mit jelent az, hogy ő megmutatta számunkra az élet útját? Hát mi mostanig akkor nem éltünk, vagy milyen helyzet? És ugye itt nagyon rövid bizonyságképp elmondhatjuk azt, hogy mostanig is éltünk, tehát, vagyis egész pontosan életnek hittük azt, amit éltünk. Mert ugyanúgy, mint bárki más, megtapasztaltunk elég intenzív világi örömöket, de viszont azt kellett tapasztaljuk, hogy azt kellett megértsük, hogy nincs olyan földi és világi öröm, ami betölti azt az űrt, amelyet talán a Teremtő Isten helyezett a szívünkbe. És ezért Isten kegyelméből kaptunk lehetőséget arra, hogy megtapasztaljuk azt, megértsük azt, hogy mit gondol Isten az életről. Tehát egy olyan életutat mutatott be számunkra Jézus, amelyről korábban nem is igazán álmodtunk, nem is igazán gondolkodtunk ezen. Mert ugyanúgy, mint a legtöbb ember itt a világban, mi is azt gondoltuk, hogy az az élet, amit korábban éltünk. Elvegyültünk a világban, bulisztunk, táncoltunk, mulatoztunk, kalandoztunk, utazgattunk, paráználkodtunk, ugye, ahol lehetőség volt, mindent elkövettünk. És ugye az űr továbbra is űr maradt.
te most ki fogod jobban fejteni, amit mondok, az önzés világából kihozott és belevitt a szeretet világába.
Igen, igen. Nem vagyunk elbizakodottak nyilván, mert újszülöttek vagyunk, nem vagyunk régóta ezen az úton. Ezért botladozunk, közbe-közbe a nyelvünk is botladozik, de viszont bízunk abban, hiszünk abban, hogy Isten ezt az egy talentumot is megáldja, ami van nekünk, és felhasználja arra, hogy valaki talán valahol az ország vagy a világ túloldalán inspirációt és bátorítást merít a szavainkból, és ő is megkívánja Isten országának az evangéliumát, az igazi élet örömhírét, amelyet tényleg Jézus elhozott a világba. Persze ez nem kötelező senkinek. Mi elmondjuk, amit elmondhatunk, mindenki azt kezd vele, amit akar, vagy amit tud. Hát akkor azt javaslom, hogy kezdjünk bele az olvasásba. A patak már itt mellettünk belekezdetű, biztosítja számunkra a háttérzenét. Nem kell különbetegyük a számítógépről. És akkor mindenkinek tartalmas időtöltést az evangéliummal, az evangéliumi beszélgetésben, beszélgetést hallgatva, és persze épülést.
Olvassam?
Olvassam.
Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete, amint megvan írva Ézsaiás prófétánál. Íme, elküldöm az én követemet előtted, aki előkészíti a te utadat. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Így jelent meg János, aki a pusztában keresztelt, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Júdea egész környékén és Jeruzsálemnek a lakói is mind kimentek hozzá, megvallották bűneiket, és megkeresztelkedtek általa a Jordán vízében. János, ennyi? Jó.
Igen, annyit tesz hozzá János, hogy bűneikről vallást tévén. Tehát vallást tettek a bűneikről. Nagyon röviden Jánosról tudjuk jól, hogy Jézus eljövetelének több előszele volt, ha lehet így fogalmazni, több jövendül is, az ószövetségi proféták jövendültek róla, hogy Isten el fogja küldeni a tökéletes követet, aki egyértelműen félreérthetetlen és félremagyarázhatatlan módon megmutatja számunkra, hogy melyik az élet útja. És az utolsó hírnök, aki nem az igazságot hozta, hanem az igazságnak a hírét, ugye, az János volt, akiről azt mondta Jézus, hogy a legnagyobb proféta volt, tehát a profétánál is nagyobb volt János. Mindazonáltal a legkisebb a mennyek országában nagyobb lesz, mint ő a földön, amekkora volt, drága barátaim. János...
Igen, ezt, amit profétáltak már, Ézsaiásnál olvashatjuk a 11. fejezetnél, ahol írja, hogy egy vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, és hajtás sarjat gyökereiből. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és hatalom lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik az Úr félelmében, és nem szeme látása szerint ítél, és nem füle hallása szerint bíráskodik. Igazságosan ítél a gyöngék dolgában, és méltányosan bíráskodik a föld szegényei fölött. Megveri a földet szájának botjával, és ajka leheletével megöli a hitetlent. Derekát igazság fogja övezni, csipőjét pedig hűség. Akkor majd ennyi.
Itt egyébként felolvasta Izsajás proféta könyvéből a jövendőlést, hogy milyen is lesz a nagy követ, az igazi követ, Istennek a egyszülött fia. Miért egyszülött fiú? Azért, mert ő az egyedüli, aki képes volt minden szabályt, minden törvényt maradéktalanul betölteni. Más emberre nem volt képes. Ő volt teljességgel fedhetetlen, ezért volt alkalmas ő arra, hogy legyőzze a kísértőt. És csak arra írnál fel a figyelmet röviden az Izsajás könyvéből felolvasott dolgok kapcsán, hogy Jézus nem úgy ítélt, ahogy mi ítélünk, drága barátaim. Már a prófét azt mondta, hogy ő nem a szemei szerint fog ítélni, nem azt szerint fog ítélni, amit ő lát a fizikai szemeivel. Miért? Azért, mert a fizikai szem az elbukott világot látja, drága barátaim. Az elbukott világot látja, és a legtöbben abban hiszünk. Pál nem hiába hívja fel a figyelmet arra, hogy Isten gyermeke hitből él. Elnézést. Isten gyermeke hitből él. És nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, emberi szív föl nem foghatott, ezt mondja a próféta. Mert Isten, amit előkészített, a tökéletes élet, azt nem lehet emberi szemmel meglátni, emberi füllel meghallani, emberi szívvel fölfogni. És ezért, hogy Jézus volt az első, aki bemutatta számunkra, mit jelent lélek szerint járni, drága barátaim, lélek szerint járni, és nem a szemei szerint ítélt ő, hanem a lélek szerint ítélt, a szent lélek szerint.
Még azt szeretném elmondani, amit fontosnak tartok, hogy Isten mindig jóval azelőtt megjövendőlte a dolgokat prófétákon keresztül, és írásba is adta azt prófétákon keresztül, vagy írnokokon keresztül, hogy mi fog majd történni. Pont így, ahogy Jézus Krisztus, Ézsaiás már Krisztus születése előtt körülbelül 800 évvel megjövendőlte többször is, pont úgy az evangéliumban, az új szövetségben, a jelenések könyvénél már 2000 évvel ezelőtt megjövendőlte, ami most már nagyon közel van. És ez is azt bizonyítja, hogy hiteles az összes írás a Bibliában. Tehát, hogy támaszkodhatunk rá.
Igaz az, hogy emberek írták nyilván, de viszont ugyanúgy van ez, mint a háznak a felépítése. Hogy egy egyszerű munkás készítette a házat, egyszerű munkás építette föl, viszont volt mögötte egy tökéletes tervrajz. Volt egy inspiráció egy hozzáértő embertől, hozzáértő lélektől. Ugyanez a helyzet a Bibliával, hogy nem lehet csupán azt mondani róla, hogy jó, hát azt is emberek írták, így van, emberek írták. Viszont a Szent Lélek által ihletve, hogy miből gondoljuk azt, hogy a Szent Lélek által volt ihletve, abból, drága barátaim, hogy az, amit le van írva, megíratott, amellett ma is, most is bizonságot tesz a világ teremtője. Ez bárki letesztelheti egyébként. János, ugye, János miben különbözik a nagy profitáktól, a misztikus profitáktól, akik tényleg összehordanak mindent a világ végéről, meg a világűről, meg mindenről. Abban különbözik a nagy hatalmas profitáktól, ugye, a világ profitáitól János, hogy az ő proféciája nagyon egyszerű volt. És mégis azt mondta Jézus, hogy ő a legerősebb, mert ő volt az, aki felismerte a legfontosabbat, hogy a megváltó közel van, az igazi hírnök közel van. És tulajdonképpen nem tett más, mint hirdette az embereknek a megtérés kerességét. Hogy gyertek, mert még van lehetőségetek megtérni, Istenhez fordulni, irányt váltani, elfordítani a tekinteteket a világ dolgairól, és Istenre szögezni azt, hogy életetek legyen általam.
Érdekes, hogy azt írja az írás, hogy elküldte Isten a követét, aki egyengeti az útját, Jézus Krisztusnak az útját előkészíti, és az embereket bűnbocsánatra hívja, bűnbánatra hívja. Azt mondja, hogy menjetek, teremjetek megtéréshez élő gyümölcsöt. És rengeteg ember hitt benne, érezték a szavaiban az erőt, az igazságot, és azért volt szükséges János, hogy eljöjjön, mert Jézus Krisztus, amikor megjelent, ő olyan dolgot jelenített meg, aminek szükséges az, hogy megelőzze az embert, az alázatos szív, a bűnbánat, hogy be tudja fogadni azt, amiről Jézus beszélgetett, mert enélkül lehetetlen. És ezt tette János.
Nagyon fontos, amit mondál elejüke, mert tényleg nem is gondoltam erre mostanig, hogy tényleg a megtérés keressége az arról szólt, hogy az ember behelyezte magát abba az állapotba, ahol egyáltalán felfoghatja, amit hallani fog. Drága barátaim, tehát aki nem helyezi be magát abba az állapotba, hogy Istenem, nekem tényleg rád van szükségem, én annyi minden próbáltam már is, minden kudarcot vallott, minden okoskodásom, minden emberi intelligencia csődöt mondott, és a fájdalmam nem múlt el. És akkor az ember megalázza magát a világ teremtője előtt, ugye, és azt mondja, hogy megkeresztelkedik. Tehát vallást tesz arról, hogy ő gyenge, hogy ő az ő tudománya szerint el fog bukni, halálra fog menni, megbánja a bűnét is, kijelenti azt, hogy én éhezem és szomjúhozom az igazságot. És János ilyen embereket keresztelt meg, mert olyan is volt, akit nem keresztelt meg, azt mondta, hogy te nem vagy méltó arra, hogy megkereszteljelek. Termettél-e először megtéréshez illő gyümölcsöt? Ezt kérdezte János sok írástudó farizeustól. Nem kereszteltem meg őket, mert azt mondta, hogy gonoszok vagytok, ti csak színből akartok megkeresztelkedni, de valóságban a szívből kell ezt megtörténjen, különben nem ér az egész semmit. Sokan csodálkoznak azon, hogy nem értik az evangéliumot, a Bibliát, az Új Szövetséget. Miért? Azért, mert nem teremtek megtéréshez illő gyümölcsöt. Nem tudták megbánni a bűneiket, még mindig azt gondolják, hogy amit cselekedtek mostanig, az helyes volt, az jó volt. Az ilyen szív nem tudja befogadni az örömhírt, a tökéletességnek, a tökéletes életnek, az igazi örömnek, az Istentől való örömnek az örömhírét képtelen befogadni az ilyen szív.
És sajnos manapság is sokan eleget teszünk ezeknek a felszínes vallási hagyományoknak, hogy kicsikorban, hogy megszületik a gyermek, már megkereszteljük, és kinyilvánítsuk, kijelentsük, hogy íme Isten gyermeké lettél, és ebben növünk fel. De Jézus Krisztusnak a tanítását nem ismerjük személyesen, és a mi szívünk igazából nincsen bemerítve az ő lelkében, Jézus Krisztus lelkületében az ő...
Házat szétség.
Igen, nincsen ez meg, csak a külsőségek vannak meg, amiket én is megkaptam, a bemerítkezést, amiről nem is tudok, nem is emlékszek, a keresztelkedést, akkor a bérmálkozás, első áldozás, stb. Rengeteg ilyen vallási hagyományban részt vettem, de a szívem nagyon távol volt. Jártam ministrálni is, de nem tudtam semmit se Jézus Krisztusról, az ő tanításáról, az ő szerelméről, az ő áldozatáról, a kereszthaláláról, és pont úgy mentem a világba vissza, pont úgy éltem a világi életemet, mintha mi sem történt volna. És erre hívta el János az embereket, hogy úgy megtérjenek, hogy az életük teljesen megváltozzon. Erre készítette elő az embereknek a szívét, hogy amikor eljön a tökéletes, az igazságos, a szent, az örökkévaló Jézus Krisztus, méltók legyenek hallani az ő szavát, befogadni őt mindenestől, egy új életet kezdenek ő vele, ő benne.
És ő általa. Igen, azt mondja az evangélium, hogy János pedig tevesző ruhát és dereka körül bőrövet viselt vala, és sáskát és erdei mézet eszik vala. Miért volt fontos ennyire körülírni Jánost, drága barátaim? Azért, hogy meg tudjuk különböztetni az igaz prófétát a hamis prófétáktól. János szabad volt, ő szabadságból prédikált, nem testi és anyagi függőségekből, drága embertársak. János a szabadságból prédikált már eleve, nagyon közel volt ő már akkor Isten országához, mert arról tett bizonyságot az életével, az életvitelével, életstílusával, hogy ő szabad, nincsenek függőségei, olyan függőségek, amelyek minket megkötöznek. És ugye egyszerű prédikációja volt, azt mondja, hogy utánam jő, aki erősebb nálam, akinek nem vagyok méltó, hogy lehajolván sarujának szíját megoldjam. Tehát vallást tett arról, hogy az igazi követ csak utána fog eljönni, aki még erősebb, hatalmasabb lesz nála, és nem csupán hatalmasabb, hanem tökéletes, fedhetetlen, támadhatatlan, legyőzhetetlen. És lőn azokban a napokban eljöve Jézus a galileai Názaretből, és megkeresztelteték János által a Jordánban. És azonnal feljövén a vízből látta az egeket megnyilatkozni, és a lelket, mint egy galambot, őre szállani. És szózat lőn az égből, te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, és a lélek azonnal elragadá őt a pusztába. Miért keresztelkedett meg Jézus, hogyha neki nem volt semmilyen bűne? meg kellett bánni a bűnét? Nem. Nem kellett meg. Nem volt, amit megbánjon ő, hanem egyszerűen megmutatta, ő azért jött, hogy megmutassa mindenki számára, aki élni akar, aki meg akar tapasztalni az igaz életet, hogy mi az útja annak, hogy valaki teljesen megigazuljon, igaz legyen Isten előtt, és azáltal megtapasztalja az ő dicsőséges jelenlétét, a mennyek országát. És ez volt az első megdicsőítése Jézusnak, amikor tényleg szózat hallott az égből, hogy íme ő az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt kövessétek, ugye Lukács oda teszi ezt is, vagy azt hiszem még Máté is. Tehát azért tette ő meg, hogy megmutassa, hogy mi az, hogy engedelmesség, mi az útja a tökéletes megigazulásnak Isten előtt. És a lélek elragadá jut a pusztába, és ott volt a pusztában 40 napig, kísértetve a sátántól, és a vadállatokkal vala együtt, és az angyalok szolgának vala néki. Tehát már a 40 napos pusztai létével is bizonságot tőn arról, hogy szükséges az, hogy Istennek a gyermeke meg legyen próbálva. Addig, amíg nincsen próba, bárki mondhatja azt, hogy hisz Istenben, hisz Jézusban, ő keresztény, meg vallásos, lehet beszélni bármit. De amikor jön a próba, jön a puszta, ott, ahol az embernek a hite, a bizalma teljes mértékben próbára van téve, hogy akkor te most a nehéz körülmények között kiben fogsz bízni? El fogod veszíteni a nyugalmadat, a bizalmadat, bejön egy pánikroham, öngyilkos leszel, vagy mit fogsz csinálni? Vagy akkor is azt mondod, hogy Istenem, jó volt nekem a jó lakásban, legyen jó nekem az éjségben is, mert te velem vagy.
Itt most valamiért nekem Jobbnak a megpróbáltatása jut eszembe. Ő is nagyon közel volt. Ő is egy igaz ember volt a Földön, az ő korában. És ő is nagyon meg lett próbálva. Elvesztette az összes vagyonát, az állatait, a házát, sőt még a saját gyermekeit is. És a végső megpróbáltatás, ahogy írja, hogy a bőrt a bőrér, na majd akkor meglátod, hogy mennyire fog tégedet szeretni és áldani a te szeretett fiad, Jób. De amikor Jób a halálán volt, már bűzlött a saját húsától, rothadt meg a húsa, akkor is dicsőítette az Istent, és csak azt mondta, hogy a saját születésem napját átkozom meg, hogy bárcsak meg se születtem volna, de akkor se tagadta meg az Istent. És itten a pusztában is Jézus hasonlót élt meg, ahol gondolom óriási meleg van, és nem ivott, nem evett. Ő is az életét letette az Isten kezébe, és majd fogjuk olvasni, mikor 40 nap után milyen kísértéseket kapott. És ő megtagadván a fizikális eledelt, a jólétet, a gazdagságot, ő teljesen Istenre bízta magát. És így lett megpróbálva, így lett az arany megpróbálva a tűzben, és így nyerte el azt az állapotot, hogy aztán elmenjen, elmenvén tanítja az embereket Jeruzsálembe és környékén.
Nem akárhogy volt megpróbálva, hiszen ugye vadállatokkal volt együtt, mi a medvének már az embetűjétől is összetoljuk magunkat, ugye itt főképp itt Székelyföldön, de ő ugye ott volt a vadállatokkal, meg volt próbálva az ő hite, hogy elfelejtje, hogy ő Isten gyermeke, mert hogyha jön a vadállat, annak is tudnia kell, hogy ő Isten gyermeke, amennyiben az ember nem felejti el, hogy ő Isten gyermeke. A vadállat sem fogja elfelejteni, hogy neki Isten gyermekével van dolga. És ugye az angyalok szolgálnak vala néki. Tehát azért ez ugye a Máté evangéliumában úgy van, hogy pontosabban ki van fejtve, hogy miután megpróbáltatott és megkísértetett keményen a négy kísértést, bocsánat, a három kísértést olvassuk a Máté evangéliumában, olvashatjuk. Utána jöttek az angyalok és szolgáltak neki, mert Isten azt mondta, igen, kiáltad a próbát, most már mehetsz, már joggal taníthatsz, ugye, joggal prédikálhatsz Isten országáról, mert meg vagy próbálva. És többször beszéltünk arról is, hogy ezek a kísértések, amik jelen vannak a Máté evangéliumában, azok nem a Jézus kísértései. Jézus itt volt, elment, a Krisztus itt van velünk, az ő lelke. Akkor az ő kísértései voltak, de viszont ő azzal azt mutatta meg, hogy Istennek a gyermeke meg kell kísértessen, meg kell kísértessék, és ki kell állja a próbákat, vannak, lesznek kemény próbák. Nem csupán az, hogy elmentem-e vasárnap a gyülekezetbe vagy a templomba, szokás szerint tapsoltam-e és felálltam-e, mint amikor ugye azt kellett, és leültem-e, letéreltem, amikor úgy volt szokás, hanem kemény próbák vannak, a hitnek próbái vannak, ahhoz, hogy Isten gyermeke alkalmassá váljon a szolgálatra, arra, hogy fényt bocsásson embertársaira, hogy mások is megkívánják Isten országát általa. Minek utána...
Azt még hozzátenném, hogy a megpróbáltatásokban Isten nem ad nagyobb próbát, mint amit nem tudunk elviselni.
Mint amit
el tudunk viselni, és emiatt sem kell aggódjunk. Viszont Jézus Krisztus azért állhatott ki ekkora próbát, mert ő teljesen rábízta az életét a végsőkig. Lehetett volna az is, hogy ugye, hogy csak először egy hétig megy, aztán kicsi idő eltelik, hazamegy, eszik, iszik, pár hét múlva újra visszamegy két hétre. Nem. Ő már első perctől, ahogy írja, ő Istennel volt, Isten benne volt, és ő is Istennel volt. Ezért történhetett meg ez az óriási megpróbáltatás vele.
Minek utána pedig János tömlöcbe vettetett, elmine Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangéliumát, örömhírét, és mondván, bétült az idő, és elközelített az Istennek országa. Váltsatok irányt, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban, abban, hogy sokkal több van, mint amit eddig a ti szemetek látott, a fületek hallott, a szívetek felfogott, sokkal több van. Ez a mennyországnak az evangéliuma. És hogyha elengeditek a régi függőségeket, a ragaszkodásokat, akkor meg fogjátok látni Isten országát.
Itt a megtérésről most valamiért az jutott eszembe, hogy az ember hajlamos hosszú távra tervezni, akár egy életre is. És ezt úgy lehet elképzelni, ugye mindegy utat, az embernek egy saját útja, a saját elképzeléseivel együtt, a saját megvalósításaival együtt, a terveivel, meg mindennel. És erre írti azt képletesen, hogy térjetek meg arról az útról. Ne hagyjátok magatokat becsapni a ti saját múlandó dolgotokkal, amit a világban szeretnétek megvalósítani, mert az elvész. Itten a lélek birodalmáról van szó, ami örök életre van teremtve, és ezért írja itt, hogy térjetek meg, tehát, hogy váltsatok gondolkodásmódot, és fogadjátok be az evangéliumot, mert az evangélium az örömhír Jézus Krisztusnak az üzenete az Isten országáról, az teljes teret igényel, nem fér össze az a világiakkal. Ezért szükséges teljesen hátat fordítani, teljesen kiüresíteni magunkat, és hagyni, hogy ő minket, ahogy a máshol lehet olvasni, Isten a saját képmására teremtett minket, hogy ez megvalósuljon, hogy ő át tudjon formálni minket.
Igen, ezt tudjuk, hogy Jézus nem csupán megtérésről beszélt, hanem a legnagyobb botrány, amit ő mondott, a legkeményebb kijelentés az, hogy újjászületés. A legbölcsebb ember nem tudta felfogni, Nikodémusz nem tudta felfogni, hogy mi az, hogy mit akarsz te ezzel mondani, hogy újjászületés? És azt mondja Jézus, hát mi az újjászületés? Tehát tiszta logika az egész, ugye, hogy hát újjá tud születni valaki, aki nem halt meg, aki nem tudta megtagadni a régit, nem látta át annak hiába valóságát. Újjászületés halált igényel. Meg kell halljak minden hiedelmemnek, elképzelésemnek, világi törekvésemnek, világi értékrendemnek, mindennek meg kell halljak ahhoz, hogy tudjak újjászületni, és leülni az ő lábaihoz, úgy, mint Mária, ahogy tette, amikor bement Jézus hozzuk a házba. Úgy ült ottan az ő lábai előtt, mint az ég adta világon senki más nem létezne. Miért? Azért, mert az ég adta világon senki más nem létezik. Mert az, amit én mostan Attilának hiszek, vagy Levikének hiszünk, vagy Jóskának, meg Kingának, meg Csillának hiszünk, az nem igaz, az hazugság. Annak bizonyítéka, hogy hazugság az, hogy öregedsz, fájdalmaid vannak, gyötrődsz, és mész a sírod felé. Senki nem létezel, azaz létezel ugye egy kis ideig, de a te létezésed, a te kincsed, az kevés ideig való, senki más nem létezik, csak Jézus Krisztus. És az létezik, aki ránéz, és aki egyé válik vele. Azt mondja, hogy bennetek leszek, mint ahogy ti én bennem, mint ahogy én az atyában voltam, és az atya bennem volt. Mert csak az igaz, az létezik. Összes többi mulandó, mint a fű. Tavasszal megnő, ősszel meghal. Ilyenek vagyunk addig, amíg találkozunk vele. Addig ilyenek vagyunk. Addig csak azt hisszük, hogy létezünk, és a lét, amiről mi azt hisszük, hogy létezik, bebizonyítsa számunkra azt, hogy barátom, tévedtél. Pontosan 80 éven keresztül tévedtél. Nem létezel. Itt a bizonyíték. Következő héten temetnek. És ez a dolog persze sokkal drasztikusabb, amikor egy fiatal emberről van szó. Egy fiatal gyermekről van szó.
Isten éppen ezért még a világot is a múlandóság alá vetette, hogy minden honnan lássuk azt, hogy és mindenben felismerjük azt, hogy az ő igéje igaz, hogy még a világ is elmúlik, minden elkorhad, megrozsdásodik, a moly megeszi, minden visszamegy a földbe, vége lesz, nem marad semmi sem fent. Csak úgy tud fennmaradni, hogyha folyamatosan próbáljuk fenntartani, ápolni, karbantartani. De ha hagyjuk egy bizonyos ideig, lássuk, ahogy az idő vasfoga kikezdi, és újra porrá lesz, ahogy mi is porból lettünk, porrá leszünk, és egyedül Jézus Krisztus, aki meg tud minket eleveníteni, a mi lelkünket meg tudja eleveníteni, és hogyha mi testünk a bűn miatt vissza is megy a földbe, a lelkünk örökre vele együtt fog lenni.
Sokan erre azt gondolják, azt mondanák, hogy hát igen, igen, de hát aztán a lélek az örökkévaló, hát senki nem fog meghalni. Így van. Az igazság az, hogy nincs ilyen halál olyan értelemben, hogy a lélek nem veszhet el, nem tűnik el. A lélek elveszíti a testet, az örömszerzés eszközét, azt veszíti el. Az a kérdés, hogy a te lelkednek mi volt az öröme a test, mert ha igen, akkor neki nem lesz többet öröme, csak pokla. Annyira logikus ez. Annyira szépen ki tudja ezt jelenteni a lélek mindenki számára, aki keres az igazságot, hogy hihetetlen, lenyűgöző, dicsőséges. Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látta Simont és Andrást, annak testvérét, amint a tengerbe hálót vetének, mert halászok valának. És mondanékik, Jézus, kövessetek engem is, én azt mívelem, hogy embereket halászatok. Kövessetek engemet, és én azt mivelem veletek, hogy embereket fogtok kimenteni a mulandóságból az örökkévalóságba. A dicsős, nem akármilyen örökkévalóságba, a dicsőséges örökkévalóságba, a mennyek országába fogtok embereket halászni, behalászni. Isten bölcsessége és Isten ereje által. És azonnal elhagyván az ő hálóikat, követék őt. Azonnal. Képzeljük el, hogy mekkora erővel, mekkora magabiztossággal, mekkora hatalommal szólította meg őket, ahhoz, hogy ők azt mondják, hogy oké, vége, kész. Leállt a szakma. Szezon lejárt, mi elmentünk innét, sziasztok. Elbogyóztak apukától, és elindultak Jézust követni. Tehát nem azt mondta, hogy hát ha gondoljátok, akkor gyertek és kövessetek. Nem volt ott semmilyen feltétel, nem volt ott semmilyen kérdés, nem volt opció, hanem ő látta rajtuk, hogy ők alkalmasok. Fiúk, gyertek, mert meló van. És elindultak. És onnan egy kevéssé elébb menve látta Jakabot, a Zebedeus fiát, és annak testvérét Jánost, amint a hajóban azok is a hálókat kötözgetik vala. És azonnal hívá őket, és ők atyukat, Zebedeust, a napszámosokkal a hajóban hagyva utána menének, ott hagyták a fatert. Szó nélkül hagyták, apuka maradt a hálóval. Nem azt mondták, hogy jaj, ki fog neki segíteni? Nem. Nagyobb hívást kaptunk, mint amit kaptunk mostanig a földi apánktól. A földi atyát, aki nem tudja elhagyni, nem méltó arra, hogy kövesse őt. Nem fogja megismerni az igazságot. Nem fog, nem tud szabad lélek kiválni. Aki folyton azon tűnik, hogy vajon lesz az ő édesapjával, anyukájával, a pékségben, vagy a halászatban, nem tudja követni Jézust.
Ha a földieket nem tudjuk elhagyni, akkor nem tudjuk a mennyieket követni.
Teljesen egyértelmű. És bemenének Kapernaumba, és mindjárt szombatnapon bemenvén a zsinagógába, tanít vala, és elálmikodának az ő tanításain, mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók, az okoskodó emberek, a lexikális tudásban bővölködő emberek, hanem mint akinek hatalma van, érezték, hogy az ő szavára meggyógyulnak a csontok, elmegy a fájdalom. Az emberek megteltek lélekkel, megkívánták Isten országát. Nem csupán elgondolkodtak, megkívánták Isten országát.
Itten még egy helyt emlékszem, ahol írja, hogy meg ne botránkoztassuk, akkor menj és tedd ezt. Itten azt írja, hogy és mindjárt szombatnapon, tehát még a zsidó ószövetségi törvények szerint, hogy meg ne botránkoztassa, csak akkor ment be, és ottan elkezdte hatalommal, erővel hirdetni a mennyek országát. Aztán már minden napon, de szombattal kezdte, hogy meg ne botránkozzanak a zsidók.
Az ő szabályok szerint kezdte, igen, hogy ne botránkozzanak, pontosan nagyon jó észrevétel ez. Vala pedig azok zsinagógájában egy ember, akiben tisztátalan lélek volt, és felkiálta, és mondta, ah, mi dolgunk van nékünk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél é, hogy elveszíts minket. Tudom, hogy ki vagy te, az Istennek szentje. És megtorgálá őt Jézus mondván, némulj meg, és menj ki belőle. És a tisztátalan lélek megszaggatá őt, és fennszóval kiáltva, kiméne belőle. És mindnyájan elálmékodának annyira, hogy egymás között kérdezgették mondván, mi ez? Micsoda úrtudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és engedelmeskednek néki, és azonnal elmén az ő híre egész Galilea környékére. Drága barátaim, a tisztátalan lélek egyértelműen látja a tisztát, a szentet. A legjobban a tisztátalan lélek jelzi a szentséget. Ő veszi észre leghamarabban, beleütközik, elkezd háborogni, elkezd veszekedni, elkezdi védeni magát, elkezd hánykolódni. Mert ő veszi leginkább észre az, hogy ott van a szent, ott van a tökéletesség. Akiben van egy kicsi jóság, olyan, úgy a Isten országa felé halad, de még nem teljesen biztos, ő nem veszi annyira észre, mert amúgy is azon az úton van. De aki egyértelműen az ellenkező táborban van, észreveszi, hogy nem akárki jelent meg, mert erővel, hatalommal szól az igazságról, és az igazságra a hazugság falai leomlanak. Az igazság hallatán a hazugság falai leomlanak, és a tisztátalan lélek megszűnik, eltűnik, mert elveszíti a hatalmát az igazság fényében. Korábban ilyet nem láttak, ilyen nem történhetett, mert a csupán az agyalás hatására az, hogy felolvasunk egy írást, és agybolottan értelmezgetjük, vagy hogy betűzgetjük, az önmagában kevés, sokkal többről van szó, újjászületésről van szó, amikor az ember megtelik Istennek a jelenlétével, az ő lelkével, és ott már hatalom van, ott már erő van, abban már szabadulás van mások számára is. És a zsinagógából azonnal kimenvén a Simon és András házához menének Jakabbal és Jánossal együtt. A Simon napa, anyósa, ugye? Simonnak az anyósa, ez Péter egyébként a Simon. Hideglelésben fekszik, nem tudom pontosan mi a hideglelés, biztos láza volt. És azonnal szólának néki felőle, és ő oda menvén fölemeli azt, annak kezét fogván, és elhagyja azt a hideglelés azonnal, és szolgálva nékik. Ő nem csupán az okosságot vitte be, a bölcsességet a házba, hanem bevitte azt a lelket, amiből minden élet származik. Hogyha az a lélek megjelenik valahol, amelyből minden élet származik, ott nincs helye, nincs esélye a betegségnek. Mert az ember megtelik a szent lélekkel, az nem más, mint a gyógyszer, mint ahogy korábban is mondtuk, ugye a szent lélek az gyógyszer. És egyszerűen odament, ugye, elhagyta a betegség az anyóst, és szépen beállt, sütötte a palacsintát. Feltehetőleg. Vagy a páskát, vagy bármit.
És az az igazság, hogy mindannyian betegek vagyunk, de bírjuk erővel, bírjuk cérnával, és most a mai világban próbálunk varázslásokkal meggyógyulni, csillapítókkal, zsibbasztókkal, és nem hagyjuk azt, hogy Jézus Krisztus gyógyítson meg minket, mert hogyha ő
gyógyít,
a Szentlélek, mert hogyha ő gyógyít meg minket, akkor kevés az esélye, hogy újra összeszedjük azokat a betegségeket, mert ugye a bűn által van a betegség, a bűnös élet, a tudatlanságból származó dolgok, ami bűnt követ, és hogyha Jézushoz fordulunk, az ő evangéliumához, az ő tanításához, akkor nem hogy csak meggyógyít, hanem örök életre gyógyít meg, örök életre támaszt fel, hogyha minden nap, mindig szívjuk magunkba az ő beszédét, úgy, mint hogyha semmi más nem létezne, hiszen nincs is semmi más, ahogy az előbb mondtad.
Igen, igen. Nagyon jó, tehát nem a következő hátfájásig gyógyít meg, mint egy masszőr, ami egy hét múlva lesz, hanem örökre meggyógyít. De miért? Azért, mert ő nem csupán a testet gyógyította meg, hanem meggyógyította a lelket. De hogyha a lélek egész, egészséges, mekkora az esélye a testnek, hogy megbetegedjen? Jóformán semmi. És ő, ugye a lélek doktora volt elsősorban, mert azt mondta, hogy neki a lélekkel, azt ő elviszi a mennyek országába, a tökéletességbe. Este felé pedig, amikor leszállt a nap, mint ő hozzá vivék, a betegeseket és az ördöngösöket, és az egész város oda gyűlt vala az ajtó elé, és meggyógyítta sokakat, akik különféle betegségekben sínlődnek vala, és sok ördögöt kiűze, és nem hagyja vala szólni az ördögöket, mivel hogy őt ismerik. Nem hagyta ő szólni, hogy az ördögök, vagy az önemberek, akikben tisztátalan lélek van, akik meg vannak telve földi tudományokkal, babonákkal, nem hagyta őket szerepelni. Erről is volt már szó többször, hogy ő nem hagyta az, hogy kiöntsék neki a lelküket. Hát mit öntsenek ki? Hát ő azt már ismerte, tudta, hogy nincs olyan, amit kiönthetnének, amit ő nem ismerne. Nem engedte az ördögöt szerepelni. Nem engedte a hamisságot szerepelni, szóhoz jutni, kérdezősködni meg ottan, elterelni a figyelmet az élet dolgairól.
És lelkem áldom az urat. Hát olyan dolgokat jelent ki most, amiket még eddig sose fedeztem fel, és tényleg örvendek, hogy kijöttünk ma. Mi történt itten? Okult dolgok, rejtett dolgok, amik még nem szabadott nyilvánosságra jöjjenek, amire azt mondta Jézus Péternek, hogy boldog vagy, mert nem test és vér jelentette ki ezt számodra, hanem maga az én atyám. És itten az ördögök mit akartak csinálni az ördöngősök? Okult dolgot, ami még rejtve volt, de később majd kiderült volna, ők le akarták leplezni őt.
Kemény. Igen.
Hogy Jézus azt akarja, hogy mi személyes kapcsolat révén jöjjünk rá dolgokra, azáltal, hogy őszintén, tisztán, nyíltan keressük őt, felvállaljuk azt, hogy mi vagyunk, hogy te tisztítsál meg, Uram, te jelentsél ki dolgokat, itt vagyok, mind a gyermeket, amit mondasz, az elég nekem, és te vezessél engemet. Nincs szükségem senkinek sem arra, hogy nekem megmondjon olyan dolgot, amire még nem vagyok felkészülve, hiszen él az Isten.
Így van.
Él az Isten, nem hogy él, hanem én bennem van, én benne létezek. Ő ad nekem lélegzetet. És ez történt itten. És ezt most jelentette ki a lélek. Hát nem csodálatos?
Hát de. Kora reggel pedig, mikor szürkületkor fölkelvén kiméne, és elméne egy puszta helyre, és ott imádkozik. Simon pedig és a vele lévők utána sietének, és amikor megtalálják őt, mondának néki, mindenki téged keres, és ő mondanékik, menjünk a közelvaló városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem. Miért jött? Hogy bűvészrököt mutasson? Vagy hogy tanítsa a lelket, felkészítsa a lelket, átalakítsa a lelket, hogy megtanítson, prédikáljon nekünk, hogy hirdesse Isten országának az evangéliumát, és annak a módját, hogy hogyan láthatjuk azt meg. Nem akart az embereket elbűvölni, csodákat is tett, mert megtehette, óriási hatalma volt, de mégis számára sokkal fontosabb volt a lélek egészsége, hogy a lélek ráhangolódjon Istennek a szavára, az ő jelzéseire, az ő hívó szavára. Ne ugorjuk át azt, hogy kora reggel pedig, mikor szürkületkor fölkelvén kiméne, és elméne egy puszta helyre, és ott imádkozik, mit csinált? Ott kapcsolatba került Istennel teljes mértékben. Abszolút nem hallotta az embereket, az emberek fájdalmát, nyavajgását, hitetlenségét. Össze volt kapcsolódva az Úr Istennel, és abból az állapotból ő majd kijött, és vitte magával azt, amit ő ottan hallott. Istentől vette egyenesben azt, ami az Istennek az igazság, az Isten szava. Mennyire fontos mindannyiunk számára, hogy bemenjünk hajnalban, meg este, vagy amikor éppen szükségünk van rá a belső szobába, hogy felteljünk, megteljünk lélekkel, hogy ne agyból prédikáljunk, ne akárhonnan beszéljünk, hanem a lélekből, Isten szavából, a mindenhol jelenlévő, mindenható lélekből szóljunk, hogy aki minket hall, megteljen élettel, megkívánja Isten országát. Ne csak elgondolkozzon rajta, hanem azt mondja, hogy mit tehetek, Uram, Atyám, itt vagyok én is, mit tehetek, kérlek, vezess, hogyan ismertnélek meg én téged, hogyan kerülhetnék be a te jelenlétedbe, hogyan hallhatnám még jobban a te szavadat, tudok-e így prédikálni, vagy sem? Ez a kérdés.
Valamiért még nem hagy nyugodni az előző dolog, amit a lélek kijelentett arról, hogy Jézus elhallgattatta azokat az embereket, akikben ördög volt, akik le akarták leplezni, el akarták árulni azt a dolgot, ami még rejtve volt. Hiszen mikor Pétertől kérdezte, hogy de ti kinek mondotok engemet, és Péter a lélek által kijelentette azt, hogy te vagy a Jézus Krisztus, az Istennek fia, akkor Jézus azt mondta, hogy és te pedig Simon vagy, és erre fogom ki az én egyházamat felépíteni. Arra, hogy az embernek személyesen kijelenti az Isten, hogy te vagy az én megváltom, Jézus Krisztus, és nem hallásból hallom. Hát persze tudom, hogy ki Jézus Krisztus, Istennek a fia. Hallottam a szomszédból, hallottam a templomban, hogy mondták.
De kapták jelentést.
Igen, én személyesen kaptam kijelentést, és amikor én tőle személyesen kapok kijelentést, akkor azt jelenti, hogy ott a Szentlélek már bennem munkálkodik. Mert hogy kijelentést tudjon ő adni, az megelőzi a keresés, a szomjazás, az éhezés, az ő...
Az áldozat.
Így van.
Bőtölés.
Így van, az ő...
A lemondás.
Így van, minden, hogy őt keressem, hogy őt megnyerjem, hogy Pál mondja.
Igen.
És Jézus erre várt, Jézus erre vágyik, most is, mai napig is, hogy ne csak tőlünk halljad azt, hogy Jézus Krisztus kicsoda, hanem te is személyesen fordulj hozzá, hogy ő személyesen tudja neked kijelenteni, és amikor neked személyesen kijelenti, az a tiéd. És erre mondta, azt, hogy ezt nem eszi meg a mólya, a tolvajok se lopják el, a rozsda se eszi meg, hanem az örök életre gyűjtöttél kincseket, ami az örök életre tart meg tégedet.
És ezt senki el nem veheti tőled. Azt, amit most tőlünk hallasz, ez bárki elveheti tőled. Jön az első lehetőség, az első buli, az első születésnapi parti, következő fesztivál, bármi, és hamar ellopják ezt tőled. Amit te most tőlünk hallasz, ezt egy-kettőre lemossa rólad a világ, szépen drótkefével, hogy legyen biztos a dolgában. Te, ha te találkoztál vele, te találkozol vele, te kapsz kijelentést, az tőled, az ég adta világon, senki el nem veheti.
Megvan ennek is a fontossága, hiszen Jézus ezt mondta, és mi is ezt szeretnénk, hogy emberekhez elvigyük az örömhírt. Nem szeretném lealacsonyítani ennek az evangélium beszélgetésnek a fontosságát, csak inkább a még nagyobb fontosságára szeretnénk rávilágítani, hogy annál sokkal fontosabb, hogy te is ezt a kijelentést megkapjad, amit mi is kegyelemből megkaptunk ajándékból, a keresésünk által Jézus Krisztustól.
Így van. És prédikál vala azoknak a zsinagógáiban, tanítja vala őket, prédikál, hirdeti erővel, hatalommal, bölcsességgel, szeretettel, hosszú tűréssel, prédikál vala zsinagógáiban, egész Galileában, és ördögöket űz vala, a tisztátalan lelkeket kiűzte, ugye, tehát lerombolta az emberekben lévő hazugságokat, azok magaslatait, amelyek megkötözve tartották az ő lelkeiket, lerombolta a magaslatokat, a hazugságokat. Ez nem egy ilyen hollywoodi démonizés volt, hanem lerombolta erővel, hatalommal, bölcsességgel az emberekben élő hazugságokat, és az emberek megszabadultak az igazság által, az ő ajkai által, kijelentett igazság által, az ő szájából kijövő kart által, ami nem más, mint Istennek az igazsága, örökkévaló igazsága.
Igen, mert fontos tudni, hogy ő először a zsidó nép a saját népéhez jött el, és a nép azt mondta, hogy nekünk van atyánk, tanítónk, Mózes. És erre azt mondta Jézus, hogy ha ti megtartanátok a mózesi törvényt, akkor felismernétek azt, hogy én ki vagyok. Viszont az ő népe, a zsidó nép annyira el volt már távolodva a törvénytől, az igazságos törvénytől, hogy nem ismerték fel Jézus Krisztusban az Isten fiát. Tehát annyira el voltak távolodva, annyira törvénytelenül éltek, törvénytelenül éltek, igazságtalanul, hogy, és olyan a szellemi, olyan tanítások voltak az ő életükben, ami bűnös élethez vezetett, bűnben éltek. Nem volt igazságos döntés zsarnokoskodtak, önzés volt az életükben, amit a felvétel elején is mondtam, hogy Jézus kihozott az önzés világából, a hatalmaskodásnak a világából, a hazugságnak a világából, és írja egy helyen, hogy egy szavával kiűzte az ördögöket. A görög fordításban az egy szó, az egy mondat, vagy mondat sorozat, ige sorozat, amivel ő lefegyverezte az ő hazugságát, amit ő addig igaznak hitt. Hisz az hazugság volt, de olyan régóta benne élt, olyan igaznak hitte azt a hazugságot, hogy az egy hatalmas fal volt az ő életében, ami megakadályozta, hogy meghallja az igazságot, és Jézus Krisztus Isten erejével ezt pár mondattal megsemmisítette. Így lehet az ördögűzés még érteni. Mert hogyha józanul belegondolunk, mai nap, hogyha találkozok egy hazugsággal, hogy például hozzak egy hétköznapi példát, próbálj ki minél több nőt vagy férfit, hogy találd meg majd az igazit. Ugye ez egyértelműen beleviszi az embert a paráznaságba. És én most mondok egy szavat, hogy Jézus Krisztus, ezzel nem tudom én ezt a szellemi hatalmasságot, hazugságot ledönteni, viszont egy ige résszel már igen, egy átfogó, összefogó ige résszel, amit Jézus Krisztus mondott, és ő is így rontotta le, bontotta le, és ejtette fogjul ezeket a hazugságokat, hogy engedelmeskedjenek a Krisztusnak.
Így van. Többször hangsúlyoztuk ezt, hogy itt nem egy ilyen mesébe illő ilyen hókusz-pókusz varázslás történt az ördögűzésben, hanem az, hogy az igazság kijelentetett erővel, hatalommal, és abba beletkezett a hazugság fala, és leomlott általa. Mindig is ez történt, a proféták szavai által is. És jöve hozzá egy bélpoklos, kérvén őt, és leborulván előtte, és mondván néki, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus pedig könyörületességre indulván, kezét kinyújtva, megérinti őt, és mondanéki, akarom, tisztulj meg. Mennyire fontos, drága barátaim, hogy ő nem miért gyógyított? Azért, hogy gyógyított, hogy elvarázsolja az embereket, elbűvölje, hogy ő milyen ügyes, milyen frankó ő, hogy milyen hatalmas guru. Nem. Azért, mert könyörületességre indult, megsajnálta, megszánta őt, és vágyott arra, hogy a szerencsétlen megszabaduljon a bűneitől, a bűnei kötelékéből, a betegségei kötelékéből. Azt mondta, hogy akarom, tisztulj meg. És amint ezt mondja vala, azonnal eltávozik tőle a poklosság, és megtisztula. És erősen, megfenyegetvén azonnal elküldi őt, és mondani ki, meglásd, hogy senkinek semmit ne szólj, hanem ha eredj el, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel a te tisztulásodért, amit Mózes parancsolt bizonságul nékik. Az pedig kimenvén kezd el sokat beszélni, és terjeszteni a dolgot annyira, hogy nyilvánosan immár be sem mehetett Jézus a városba, hanem künn, puszta helyeken vala, és mennek vala hozzá mindenfelül. Jézus azt mondta, hogy lehetek okosok, mint a kígyó, szelidek, mint a galambok. Ő tudta, hogy olyan parancsol neki, aminek az ellenkezőjét fogja az megcsinálni, és így szépen nem kellett ő plakátoljon, plakátokat ragasszon, meg a rádióba, meg a televízióba hirdesse, hogy lesz egy evangelizációja, hanem a másik elment nagy csodában álmélkodva, fellelkesedve, és mindenkinek elmondta, hogy ez történt. Mi is ezt csináljuk. Elmegyünk és elmondjuk mindenkinek, hogy ez történt. Isten megszabadított minket a Krisztus kijelentése, az ő ereje által, a tisztasága által. Jézus ravasz volt jó értelemben, és szelíd volt, mint a galamb, szeretetteljes volt. Vágyott arra, hogy mindannyiunkat megtisztítson. Vágyott arra is, vágyik arra is, hogy téged is megtisztítson. Nem tudom, te mennyire vágysz arra, hogy ő téged megtisztítson. De hogyha vágysz rá, teljesen biztos, hogy teljesen ingyen, ajándékban megkapod, hogy teljes legyen a te örömöd, a te szabadulásod.
Igen, tehát itt Jézusról úgy tudunk beszélni, olvasni, mint fizikálisan, ahogy jelen volt. Viszont most már tudjuk, mivel feltámadott és megdicsőítette őt az Atya Isten, teljes hatalmat kapott, átadta Isten az összes hatalmát Jézus Krisztusra, és Jézus Krisztus kiárasztotta az ő szent lelkét az egész világra. Ezért most már mindenhol elérhető, nincsen helyhez és időhöz kötve az ő jelenléte. És figyeljük meg itten, hogy a beteg közeledett hozzá, mert hit neki, hogy ő meg tudja gyógyítani, és azt mondta, Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz engemet. És kinyújtotta a karját, a segítő kezet, és azt mondta, hogy akarom. Pont így, minden nap, minden percben, Jézus így akar mindenkit meggyógyítani. Ezt ne felejtsük el.
Így van. Tehát nagyon fontos, a beteg személy, ő a példaképünk, drága barátaim. Ő egy elesett embernek a példaképe, ez a beteg személy. Ha én nem jelentem ki azt, hogy Krisztusom, én hiszem azt, hogy ha akarsz, engemet meggyógyíthatsz. Örökre meggyógyíthatsz, megtisztíthatsz akár a fizikai, de főképp a lelki betegségeimtől, hogy én szabad ember lehessek, tiszta emberként, tiszta lélekként távozhassak a fizikai elbukott világból. Hamarosan, ha élünk és Isten is úgy akarja, folytatjuk a második fejezettel. Isten áldjon mindenkit, sziasztok!
Isten áldjon!